vendégemet, Urlik Mónika nővért. A mai napon, a Mária Rádióban tematikus nap van, a Boldogasszony iskola nővérek életét mutatjuk be. Mónika nővér, ha jól tudom, Szegeden él. A mostani beszélgetés alkalmával a hivatásáról fogunk beszélgetni. Bemutatjuk a Mária Rádió hallgatóinak, hogy hogyan is lesz valaki a mostani évszázadunkban nővér, miért választja ezt a hivatást.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akár úton vannak, akár ágyban fekvők, mindenkit szeretettel köszöntök. Hát ahogy elhangzott a kérdésben, csak gyorsan, vagy röviden annyit, hogy valóban a Boldogasszony iskola nővérek szegedi közösségéhez tartozom. Alapvetően szekszárdi vagyok, Szekszárdon születtem, és onnan kerültem a rend iskolájába, Patrona Hungária gimnáziumba, 18 évesen. Akkor egy budapesti közösséghez tartoztam hosszan, és most is, azért akármennyire a szegedi közösséghez tartozom, minden hétnek egy részét Budapesten töltöm. A női férfi szerzetes rendek így együtt felkértek arra, hogy a szerzetes rendek együttműködését koordináló irodát vezessen, ami most egy kiemelt intenzitású szolgálat volt a szerzetesek évében. Szegeden pedig az ottani iskolának, a Karolina iskolának a spirituális igazgatója vagyok, ami egy olyan fajta szolgálatot jelent, a tantestületnek, illetve a munkatársainknak lelkinapokat, lelkigyakorlatokat szervezek, az osztályfőnököket segítem a tanítványaiknak lelkigyakorlatot szervezni, illetve hát próbálom a rendnek a karizmáját, lelkiségét tapasztalhatóvá tenni, segíteni így a szervezett programokon keresztül.
Sokrétű munka és feladat, amikor 18 évesen elindult, választotta ezt a hivatást, akkor gondolta, hogy ennyi feladata lesz?
Nem is egészen 18 évesen alakult ez így ki bennem, egy picit korábban. Maga ez a szerzetesség iránti érdeklődésem, vágyama vagy, tehát amiben így tetten értem, hogy mintha erre lennék szólongatva, így az Úristen által.
Hogyan történt ez a megszólítás az Úristen által?
Felső tagozatos voltam, és volt egy mai napig emlékezetes hittanóránk. A Szentírásról volt szó, és az atya, aki a hittanórát vezette, ő mondta nekünk, hogy most erről a Szentírásról fogunk tanulni, de nem az az érdekes, hogy mit fogunk megtanulni, hanem hogy ezt nem csak tudni kell, megismerni, hanem élni. Nekem ez a mondat, ez nagyon felcsigázta a figyelmemet, hogy mit jelent egy szentírást megélni, és onnantól kezdve ez egy ilyen nagyon intenzív keresésre indított, vagy hívott. És nagyon emlékszem, akkor ilyen kamaszos fejjel, azt gondoltam, hogy ilyen kis kamaszos fejjel, inkább így mondom, amúgy is minden napot vagyok a szentmisében, nagyon szerettem minisztrálni, hogy akkor majd az lesz, hogy ami aznap az evangélium, akkor azt megteszem. Gondoltam, na jó, akkor ma aznap elkezdem, és roppant emlékszem az első evangéliumra, amíg az volt, hogy ha kényszerítenek 1000 lépésre, menjen 2 annyira. És gondoltam, hogy hát ezt most hogy lehet megélni, és akkor kitaláltam, hogy jó, ha kérnek valamit tőlem, akkor 2-szer annyit teszek.
Ez sikerült?
Elkezdtem, és azért azt el kell mondanom, hogy ott azért nem is annyira az isteni hívás volt számomra az izgalmas, azt nem is tudtam még, hanem egyfajta kamaszos elszántság, hogy úgymond mit nekem megélni a Szentírást, hát ezt kérte az atya, akkor azt úgy kell csinálni. Tulajdonképpen egy játék volt.
És ez a játék hogyan folytatódott tovább a Patronában, amikor ide került a gimnáziumba?
Hát ez a játék még az előtt vált komolyabbá. Több mint majdnem egy évig tartott így, ilyen játékosan meg. És nagyon emlékszem szintén a napra, amikor az az evangélium hangzott el, hogy tedd le a hálódat, jöjj és kövess engem. Semmit nem tudtam kitalálni, hogy mit kéne tennem. Tehát kicsúszott a lábam alól a talaj. És akkor másnap is mentem ugyanúgy misére, hát ugye, hogy az evangélium folytatódott, a következő meghívás történet hangzott el másnap, hogy akkor hajdott apádat, tedd le a hálódat, kövess. Aznap se tudtam, hogy ez mit jelent. És ez így ment, hogy napokon át fogalmam nem volt, hogy ez mit jelent. Akkor még volt egy ilyen részlet, hogy azt gondoltam, hogy ha fiú lennék, akkor érteném, akkor ez papságot jelentene, hogy talán akkor papnak kéne készülnöm. Na, sok ilyen állomáson még átmentem, hogy akkor ezt nem értem, akkor talán az, de nem az vagyok, akkor hogy legyen, mint legyen. Akkor kerültem a patronába valóban, és amikor beléptem az ajtón, akkor hirtelen így átvillant rajtam, hogy vagy talán ez, és akkor láttam nővéreket, és onnantól nem hagyott békén a kérdés, hogy ezt jelenti ez a belső szolongatás.
Akkor az Úristen apró jeleivel folyamatosan jelentkezett, hogy ez a hivatás Mónika nővérben kikristályosodjon. Aprólékosan hívta meg az Úristen szőlőskertjébe, ahol bőséggel adott feladatot. Van valami olyan örömteli esemény, amire szívesen emlékszik vissza és megosztaná Mária Rádió hallgatóival?
Nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, hogy aprólékos meghívás, mert ez tényleg így történt, kezdettől fogva, és nagyon emlékszem arra a belső keresésre, szerztességen túl, hogy ugye a Boldogasszony iskola nővéreknek a rendje tanítórend, de engem sokkal inkább izgatott az egészségügy. Úgyhogy én még elmentem dolgozni kórházban, segédápolóként, hogy így megéljem azt is, hogy milyen az ápolónak lenni, és az hogy van. Én így a szerztességre éreztem a hívást, az egy picit később lett tudatos, hogy akkor ez, már jelentkeztem az egyetemre, már jelölt voltam, amikor egyetemre jártam, matematika-fizika szakra, és már jócskán benne voltunk a tanulmányokban, amikor egyszer csak tudatosodott, hogy na de itt ebből az lesz, hogy nekem tanítanom kell. És nem éreztem magamban azt a...
ambíciót.
Képességet, hogy én egy osztály elé kiállok, hogy én elég érdekes leszek nekik, hogy a személyiségem elég gazdag és eleven ahhoz, hogy egy osztályt lekössek, hogy jól érezzék abban magukat. Nagyon emlékszem az első ilyen gyakorló tanítási napra, amikor azt mondom, hogy így azért könyörögtem reggel, hogy Isten még is életet adjál belém, hogy így hogy eleven lehessen az, amit aznap így próbálok átadni, még ilyen gyakorló tanárként. Nagyon jól sikerült az első bemutató órám. Este kérdezgettek is, hogy milyen volt. Én nagy büszkén meséltem, hogy nagyon élveztem, jó volt, jól sikerült. És akkor sor került az esti Zsolozsmára. Azt a Zsoltárt imádkoztuk, hogy életet kért tőlem, és én megadtam neki. Egyrészt elképesztett ez a megerősítés, hogy ezért imádkoztam, elfelejtettem, hogy ezért imádkoztam, és egy esti zsorozsmába visszakaptam ezt a mondatot.
A Jóistennek végtelen a humora, mert hogy a Jóisten is megérte az evangéliumot. Mint ahogy egy családban sem könnyű, az életnek semmelyik területén sem, néha vannak nehéz időszakok, néha vannak örömteli események. Mónika nővér életében, a hivatásában megélt ilyen helyzeteket? Nehéz időszakot, örömteli eseményt?
Persze, igen. Szerzetességem alatt, tehát amióta iskolanővér vagyok, többször voltam olyan helyzetben, hogy egy szolgálatot félbe kellett szakítanom, és a rend más feladattal bízott meg, vagy másra hívott. Tulajdonképpen, ha most valami eszembe jut, akkor ezek az elengedések. Tehát amikor egy osztályfőnökként osztályt engedtem el, vagy cserkészkedtem is, így aktívan, akkor a cserkész csapatnak a vezetését engedtem el, és ez a mai napig tart. Mindig is valakinek a szolgálatában voltam, amikor azt a szolgálatot el kellett engednem. Az mindig úgy történt, hogy miközben nekem nagyon nehéz volt elengedni, a rám bizottakat kellett erősíteni, hogy semmi tragédia nincs, semmi baj nincs, ez új lehetőséget hoz az ő életükbe is. Tulajdonképpen érdekes, hogy ez a meghívásomnak az első mozzanata, azaz, hogy a Szentírásnak a beszédessége, vagy hogy léptennyomon valahogy bármi történik velem, a Szentírásnak egy adott helyzete rögtön mellé szegődik. Ezek nagyon sokat segítettek világéletemben ma is. Nagyon emlékszem, mikor jelölt voltam, aki velünk foglalkozott, Margit nővér, ő kért engem, hogy én menjek el plébániákra, és szerezzek minisztráns ruhákat, mert szükség lenne ilyen minisztráns ruhákra, vagy valami olyasfajta ruhákra, ami a karácsonyi műsornál az angyaloknak kell. Tudnék, ő egy előadást készített elő, karácsonyi műsort a diákjaival. Na, tehát megkért, hogy szerezzek annyi minisztráns ruhát, amennyit csak bírok. Úgyhogy én elindultam plébániákra, bekopogtattam, hogy minisztráns ruhát szeretnék kérni. Rengeteget kaptam, de majd beleszakadtam, mire hazaértem, mert kaptam bőröntbe, pállamon, mindent. Tehát nagyon nehéz volt. És emlékszem, hogy Margit nővér ott állt a portán, amikor megérkeztem, már nagyon várt, mert elmaradtam, ugye. És akkor meglátott ezzel a nagy pakkal, és akkor mondta, hogy ez az illéshez imádkoztam. És akkor mondtam neki, hogy de a szekér elmaradt.
Kicsit komolyabbra fordítva a szót. Mónika nővér, mit mondana egy fiatalnak, aki szívében szerzetesi hivatást érez, jobban mondva meghívást érez az Úrtól? Mire figyeljen?
Ne féljen követni a hívószót. De lehet, hogy úgy tűnik, hogy esetleg a szerzetességre szóló hívás beszűkít, hogy ez kívülről így tűnhet, de hogy ne féljen tőle, mert így az Istennek hihetetlen leleménye és tárháza van arra, hogy így az ember életét kitágítsa, mélyítse, olyan dolgokkal elhalmozza, amit elképzelni nem lehet, még akkor, mikor az ember nem bocsátkozik bele ebben a folyamatban. Azt is talán itt tapasztalatból mondhatom, hogy érdemes lépésről lépésre követni azt, amit megért. Én rettenetesen szeretem Szent Ferencnek az életének azt az epizódját, amikor azt hallja így az isteni indításból, hogy egy templomot kell építenie. És el is kezdi építeni, és már mikor felépül a templom, vagy legalábbis már állnak a falak, akkor jön rá, hogy nem erről szólt a hívás, hanem hogy ezt a templomot a emberekből kell építeni. Azaz, hogy egy közösséget hozzon létre. Tehát nekem ez a történet mindig arról beszél, hogy az ember megtesz annyit, amennyit felfog, akkor meg fogja hallani a következő lépést. És hogy nem egyszerre. Tehát ha valamit mondhatok annak, aki ezt fontolgatja magában, akkor azt, hogy, hogy induljon az első lépés, második lépés, tehát ezek jönnek egymás után, és ne várjon addig, míg egyben lát, mert egyben tehát nem úgy van az isteni vezetés az élet semmilyen területén sem, hogy egyben látjuk előre az életünket, hanem egy bizalommal tudunk egy lépést tenni, meg még egyet, meg és kinyílik az út.
Említette, hogy az Úristen milyen leleményes. A szerzetesi hivatásában mivel lepte meg Mónika nővért az Úr? Volt az Úrnak valamilyen különleges meglepetése, amire nem számított?
Rengeteg. Nagyon-nagyon sok meglepetést adott például az, amikor így más emberek, legyenek ők tanítványok, vagy más rendhez tartozó szerzetesek, vagy akár a saját rendtársaim. Tehát amikor az ő ajándékaikat úgymond behívom, azaz, hogy számítok rá. Azt a gazdagságot, vagy azt a pazarságot, ami abból származik, hogy számítunk egymás ajándékára, ez mondjuk így előre tervezhetetlen és kiszámíthatatlan. És, tehát ha csak összetesszük azt az időt, energiát és tudást, amit beleteszünk egy ilyen szervezésben, az nem adja ki azt a gazdagságot és pazarságot, ami történik egy ilyen alkalommal, amikor az ajándékok így összeadódnak egy cél értekébe. Tehát ezek, hát lehet, hogy ez nem a lelemény szóra a legjobb példa, de hogy tette lehet érni, hogy működik így a lélek bennünk, köztünk, általunk, az biztos. Meg még ilyenekbe felfedezem az ő leleményességét, hogy Van, hogy nem sikerül úgy a napom, hogy meghatározott időt, vagy számomra elegendő időt, vagy annyi időt tudnék szánni imádságra. Lépten nyomon, akkor küld egy embert, akkor küld egy telefont, küld egy belső ihletet, és nem várt mód lép úgy be az életembe, ahogy hogyha órákon át is imádkozom, vagy nem, tehát hogyha annyit imádkoznék, amennyit esetleg, hogy mondjam, így jó szívvel mondanám, hogy igen, akkor ezt az időt oda szántam. De ha az életemet oda szánom, és így jövök, megyek az életben, tehát lépten nyomon a legnagyobb meglepetéseket küld embereken és szituációkon keresztül. Mi azzal, hogy apostoli rend vagyunk, ugye benne élünk a világnak a forgatagában. Nem annyira tesszük szavakba azt, hogy ez egy milyen Isten kapcsolat így, tehát hogy a szerztestének az a formája, amikor így az egész lényünkkel, minden tettünkkel, minden szolgálatunkkal tulajdonképpen imádkozunk, és ami minket így körülvesz, tehát bármi találkozás, bármi, ami a tanítványainkat, tehát a tanítványainknakból származó élet. Terézia anya létrajz írója írja így, hogy Terézia anyának minden, ami érte. Tehát legyen az öröm, legyen az kihívás, legyen az segítségkérés, legyen az kudarc, legyen az valami ihlet. Tehát, hogy bármi, ami őt érte, azt abban mindig Isten ajándékát, hívását vagy kérését fedezte fel. És úgy szerintem ez az apostoli szerztességnek az egyik szinte kulcsmondata. Tehát, hogy bármi történik, tehát bármi. Tehát, hogyha azt felfedezem, hogy abban engem az Isten kér valamire, vagy hív valamire, vagy épp megajándékoz valamivel, vagy épp valamire figyelmeztet, vagy épp segítséget szándékszik nekem adni, vagy... Tehát, ha így veszem az élet történéseit, akkor ez valami hihetetlen intenzív Istennel való kapcsolatnak a lehetőségét adja.
Mondhatjuk azt, hogy a szerzetes 24 óráról 24 órára imádkozik?
Igen. A Szent Pál apostolnak ezt a mondatát vettük alapul, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Nagyon köszönöm. És azt is, hogy hivatás történetét megosztotta a Mária Rádió hallgatóival. Kívánom, hogy a Jóisten adjon sok kegyelmet és erőt, hogy ezt tovább tudja folytatni, és hogy a Jóistennek valóban igazi apostola lehessen.
Köszönöm szépen. Kívánom mindenkinek a hallgatók számára, hogy ami az ő élethivatásuk, azt ahhoz kapják meg azt az áldást, örömet, békét, amire most épp szükségük van.
A Mária Rádió hallgatói Takács Ilonát hallották, Úrik Mónika nővérrel beszélgettem.
Mária Rádió.
Újra csak jelentkezünk kihelyezett stúdiónkból, a Boldog Asszony iskola nővérek rendházából. Továbbra is vendégem, Lobmájer Judit nővér, tartományfőnöknő, és itt van még velünk a stúdióban Bárány Zsófia, aki történész doktor jelölt. Zsófi, nagy szeretettel köszöntelek.
Szeretni küldött, aki megteremtett, hogy világoskodj a világ előtt, s méltón a hivatáshoz, melyre rendelt, lelket tükörként sugározza őt. Nem fogyatkozik, aki mindig ad, magát kifosztva egyre gazdagabb. Ezzel a Balási László idézettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Zsófi, egy történész manapság tud meríteni a múltjából? Mert hogy eláruljuk a Mária Rádió hallgatóinak, hogy te is patronás diák voltál. Hogyan tudod a tanulmányaidat, a munkádat összeegyeztetni mindezzel? Mit kaptál te a nővérektől?
Bárány Zsófia vagyok, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. A képzés keretében tanítok az ELTE-n 19. századi magyar történelmet, mellette a Kodolányi János Főiskolán latin nyelvet. 3 évig voltam tagja egy a Magyar Tudományos Akadémián folyó zsinatkutatási projektnek. Doktorandusz éveim alatt különböző ösztöndíjak segítségével kutattam a vatikáni titkos levéltárakban, valamint az osztrák állami levéltárban. A patronában 2004-ben végeztem Judit nővér osztályában, amelyet követően felvételt nyertem az ELTE történelem latin szakjaira. Az egyetemi évek során ösztöndíjjal fél évet Rómában töltöttem, a Római La Sapienza Tudományegyetem hallgatójaként. Már egészen kicsi gyerekkorom óta tudtam, hogy a történelem érdekel, így a diploma megszerzése után jelentkeztem az egyetem doktori programjára egy az 1970-es évek bázis közösségeivel foglalkozó témával. Idővel azonban kiderült, kevésbé testre szabott számomra ez a korszak, illetve egyetemi tanáraim is egyre többször tették fel a kérdést, hogy miért nem foglalkozik korábbi századdal, ahol a másik szakját, a latint is tudja kamatoztatni. 2 év elteltével korszakot váltottam, és az 1830-as, 40-es éveket, azaz a magyar reformkort kezdtem el kutatni.
Mit köszönhetsz a nővéreknek? Most ezt hogyan látod, ezt a történelmi időszakodat?
Ha csak felületesen papírforma szerint nézem az érettségit követő éveket, már akkor kiviláglik belőle a nővérek jótékony hatása, hiszen a gimnáziumban tanultam meg elsősorban latinul, hálás köszönet ezért Gemma nővérnek, olaszul, valamint folytathattam a német nyelvet, amelyek folyamányaként az egyetemi évek alatt nagy szeretettel tanultam az ógörögöt és végül az angolt. Mindezekkel elválaszthatatlan a témaválasztásom is, hiszen Magyarország és az apostoli szentszék kapcsolatát kutatom az említett időszakban, azaz tágabb értelemben a lelkiismeret és vallásszabadság kérdését a magyar polgárosodás folyamatában.
Mit kaptál a gimnáziumi évek alatt? Hogyan élted ezt meg?
A patronás gimnáziumi éveket éppen úgy éltem meg, ahogy ez egy kamaszhoz illik, forradalmi hangulatban, lázadva a fennálló rendszer ellen. Egyetemi éveiben sem sokat törődtem a saját, azaz a személyes múltam feltérképezésével, pedig ismeretes a mondás, mindannyian a hozott anyagból dolgozunk.
Most már ezt tudod?
Ennek megfelelően csupán nemrégiben új témám kutatásainak előre haladtával jöttem rá, mekkora jelentőséggel bír saját életemben, és így az általam vizsgált új és jelenkor, azaz a 19-20. Század egységének egyre tisztább látásához a nővérekkel töltött gimnáziumi 6 év. A hosszú 19. század nagy pozitívuma, hogy nincs háború, de rengeteg forradalommal találkozik benne az ember. Olyan nagy folyamatoknak vagyunk tanúi, mint a szabad elvűség, parlamentarizmus, társadalmi demokratizálás, óriási mértékű és jelentőségű egészségügyi és technikai haladás, illetve az utolsó nagymértékű hódítások, amellyel párhuzamosan említhető az apostoli szentszék kiterjedt missziós tevékenysége is.
Ez már nem csak történelem, már egyben politika is.
Igen. A 19. század így válik a haladás századává, főleg az anyagi szempontból. Mindezek nyomán felvethető a kérdés, akkor miért válik a 20. század a nyugat alkonyává? Engem nem is ez a kérdés érdekelt, hanem nálam az a kérdés jelentkezett, minden vívmány ellenére miért ennyire lassú Magyarországon a lelkiismeret és vallásszabadság kialakulása, azaz a felekezeti kérdés rendezése. E hazában törvényesen bevett minden vallás felekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapítatik meg. E szavakkal szentesítette a lelkiismeret és vallásszabadság nagy elvét az 1848/20. Törvénycikkely 2. paragrafusa. Az eszme megvalósításának gondolata már a korábbi országgyűlések visszatérő elemeként érlelődött a 30-as, majd 40-es évek politikumában, ám biztos megoldás nem született 1848 szabadságjogainak előszobájában sem. Sőt, mind a mai napig, például a vegyes házasságok kérdése jelen van a magyar társadalomban, gondolok itt akár a saját szüleimre is. Választ keresve csak arra jutottam, hogy valami hiányzik a diétai tárgyalásokból, illetve csak ritkán és rövid időre jelenik meg egy előremutató felhajtó erő. Egyéb tényezők mellett ezért is maradunk meg csupán a reform klímánál, a reformkor idején valódi reformok nélkül. És akkor ott álltam, hogy egy kopernikuszi fordulatból megszülető tudományos forradalom adta felvilágosult racionalizmus létrehozta a nagy tudományos, technológiai, gazdasági, polgári és alkotmányos vívmányokat, amelyek meghatározták Európát és az egész nyugatot, de ezek a vívmányok nem tűntek és nem tűnnek elegendőnek.
Egy történész szemszögéből halljuk a dolgokat, de én egy pillanatra mégiscsak visszamennék a profán gondolkodásba azért, hogy mondtad, hogy a szüleidnek vegyes házassága, és biztosan kíváncsiak erre a Mária Rádió hallgatói, mit jelent ez?
Az én szüleim egy katolikus édesanya, édesanyát jelent, és egy evangélikus édesapát.
Akkor nálatok megélik a szüleid az ökumenizmust?
Hát ők is, és mi is a testvéremmel.
És ez a történelmi rész, ez mit jelent a te személyes életedben?
Az előbb elhangzottak, a személyes létre fordítva annyit tesznek, felismertem, hogy kutathatsz, publikálhatsz, írhatsz, adhatsz elő te a legtöbbet, legjobban, legokosabban, nem elég. Nem elég, ha épp az emberi mi voltodat hagyod ki a saját nagy termelési folyamatodból. Ez az emberi elem, a szemlélődő figyelem, azaz a jelenben létező és megélt tudatosság, amely által egyedüliként válik értékké a munka, az idő, a másik ember munkája, és végül maga a másik ember.
Biztosan vannak tanáraid, akik ezen az úton téged segítettek, előre vezettek. Kik ők?
Ezt a felismerést erősítették meg a szakmában elismert tanárok, kollégák, ahogy említetted, és most a teljesség igénye nélkül említem Erdődi Gábort, Sós Istvánt, Rácz Györgyöt, Pritz Pált, Pajkosi Gábort, Nagy Kornélt, Réfi Attilát, vagy a legfiatalabb generációból Klestenic Tibort, Lénát Andort.
Gondolom, hogy nagy köszönet nekik.
Nekik is. Ahogy az emberiség saját történelmét igyekszik formálni, úgy a saját életemet is a fentebb említett figyelem alapján kezdtem rendezni. Így jutottam el az én origómhoz, a kereszténységhez, és annak 1789-ben az egész emberiség által nyíltan vállalt hármas jelszavához, a szabadság, egyenlőség és testvériséghez. Elemi erővel ért a felismerés, hogy míg az első kettővel nagyon jól megvagyok, ez utóbbi, azaz a testvériség valamiért nem funkcionál rendesen. Aztán láttam, hogy ezzel a tapasztalattal nem vagyok egyedül. Az emberiség történelme folyamán 1789-3-ából az első kettőt igyekezett a jog útján megoldani, az utolsó azonban valamiért elmaradt. És tudjuk akár Cicerótól, akár másoktól, hogy a legteljesebb mértékben érvényre juttatott jog vezet a legnagyobb mértékű jogtalansághoz. Elfogadva ezt a tételt, és tanulva a 20. század traumáiból, lassan kezdünk ráébredni, hogy léteznie kell egy politikai előtti vagy feletti kötőszövetnek. Az utóbbi időszakban egyre többen és többször hivatkoznak is rá a szolidaritás vagy a kötelezettség cím szó alatt. Ennek azonban mi az alapja? Természetesen az örökérvényű, feltétel nélküli egyetemes igazságosság. Itt lépnek be az egyén, a nemzet és azon keresztül az emberiség történelmébe a szerzetes rendek. Akik azt a feladatot vállalták magukra, hogy a szolidaritást messze menőleg meghaladó testvériséget kötelezettségként, azaz életfontosságú egyéni és társadalmi szükségletként mutassák be önnön példájukon, és a nevelésben adják ezt tovább. A Boldogasszony iskolanővérek teszik mindezt egy sajátos, a történetírás számára jócskán gyerekcipőben járó, így még rengeteg megválaszolatlan kérdéssel bíró területen, a nőtörténeten keresztül. És ha mindez nem lenne elég, példaértékű és iránymutató, hogy a magyar rendtartomány egy különösen is nehéz, de szép küldetést kapott azzal, hogy női rendként a sokszor önmagunk miatt fájdalmas magyar nemzeti kultúra részeseként igyekszik megkeresni és mutatni a helyes utat, azaz a párbeszédet ember és társadalom, szakma és lélek között.
Hogyan sikerült neked mindezt felismerni?
Ennek a nővéreken keresztül is tolmácsolt párbeszédnek a szükségességét erősítette tovább nekem az apostoli szentszék egyik egyetemi intézetének, a Chiara Lubich által alapított Szófia Egyetem tavaly februári interdisziplináris és interkulturális, azaz dialógus alapú nemzetközi szimpóziuma. Az ott tapasztaltak és tanultak egyértelműen bizonyították, hogy nem egyszerű az említett közös feladat sem a nővéreknek, sem nekünk diákoknak. A mindazzal, amelyet Judit nővérek közvetítésével tanultunk a világról, így például a soha ne nyugodjék le a nap haragotok felett, legyetek egy szív, egy lélek, vagy a nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő istené alaptörvények segítenek a célul kitűzött egyéni és társadalmi fejlődésben. Ezért mondom azt, amikor kérdezik, milyen volt patronásnak lenni.
Igen, ezt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen volt patronásnak lenni.
Az a 6 év nem múlt el, hanem van, és ezért nagyon hálás vagyok.